Jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Folytatjuk a szombat reggeli napindítót, 8 óra 9 perc van. Tisztelettel köszöntöm Rumi Edinát, az Autisták Országos Szövetségének, illetve a Szombathelyen működő Pont Más Alapítvány munkatársát. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatókat és önt is.
2007-ben az ENSZ jelölte ki április 2-át az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy a világ figyelmét felhívja az autizmusra, amely nagyon sok embert érint a Földön. Tulajdonképpen erről beszélgetünk Edinával. Én csak annyit mondanék előjáróban, hogy az autista emberek egész másképp érzékelik a világot, másképp viszonyulnak a helyzetekhez, embertársaikhoz, és hogy ez pontosan miben merül ki, erről beszélgetünk a következő percekben az Autisták Világnapja alkalmából, és hát a programokról, amiket szerveztek. Mi hogyan tudjuk meghatározni az autizmust, és ugye itt is vannak fokozatok, különböző képességek, tehetségek, átlagosak, átlagon felüliek, tanulási nehézségek, stb.
Hát igen, tulajdonképpen az autizmus az egy spektrum, nagyon széles spektrumon mozog. Ugye az autista emberek három fő területen érintettek. Ez azt jelenti, hogy a kommunikációban, a társas kapcsolatokban és a viselkedésben. Ugye a széles spektrum az azt jelenti, hogy vannak olyan autista személyek, akik nagyon súlyos állapotúak, és akár még valamilyen más betegség is társul, mondjuk akár epilepszia, vagy bármilyen más betegség is, de ez nem feltétlenül így van minden esetben, hiszen a spektrum másik végén a nagyon jól funkcionáló, akár egyetemet végzett személyek is vannak, ami azt jelenti, hogy a tanulásukban, vagy akár kiemelkedő képességgel is bírnak, bár ugye ez sem annyira jellemző minden autistára, de ugyanakkor mondjuk a társas kapcsolatokban, vagy a kommunikációban vannak elakadásaik.
Melyik a legsúlyosabb változat, hogyha egyáltalán lehet így fogalmazni, amikor tényleg olyan ápolásra és együttéléssel, mármint a szülőkkel történő együttélésre szorul az illető, hogy nem lehet másképp megoldani? Ön érintett, elmondta az előzetes beszélgetésünk alkalmával, úgyhogy ha elmondaná a személyes tapasztalatait, hogy milyen kategóriába sorolódik, és hogyan, mikor szembesült ezzel a ténnyel, hogyan tudta ezt fogadni?
Igen, hát az én lányom egy 22 éves és nem beszélő autizmusban érintett, most már fiatal hölgy. 3 éves korában kapta meg a diagnózist, ami úgy indult el, hogy első körben volt egy mozgásfejlődési elmaradás, ami nem feltétlenül az autizmushoz kapcsolódik, viszont nem indult el a beszédfejlődése. Akkor ő a szombathelyi Mici Maszkó óvodába járt, itt van, a mai napig is vannak autista csoportok, és ott merült fel ennek a ténye, vagy inkább azt mondom, hogy ott merült fel, hogy lehet, hogy autizmusban érintett, és akkor kaptuk meg a diagnózist. Hát, hogy dolgoztam fel, ez ugye mindenkinél más, és talán a legfontosabb pontja a diagnózis utáni feldolgozás, mert addig, amíg egy szülő nem tudja ezt feldolgozni, hiszen ez egy egész élethosszig tartó állapot, és tulajdonképpen minden szülő, amikor gyermeket vállal, akkor arra készül, hogy egy teljesen egészséges gyermeke születik, és bizony, amikor ezzel szembesülünk, hogy ez egyáltalán nem így van, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Kicsit ahhoz is szoktuk hasonlítani, hogy olyan, mint egy gyász folyamat, mint amikor elveszítünk egy hozzánk közel álló személyt, hiszen ugyanúgy ezt fel kell dolgozni, hogy ez egy végleges állapot. Nekem egy kicsit talán a személyiségemből adódóan kicsit hamarabb sikerült ez a feldolgozás, És amikor mi megkaptuk a diagnózist, illetve hát ő kapta meg a diagnózist, akkor én elkezdtem ennek utána járni, hogy miről van szó, ez miben más, miben fejlődik ő másképpen. De főleg az érdekelt legjobban, hogy ha már egyszer így alakult, akkor melyek azok a dolgok, amiben én őt tudom segíteni, és ezért én még akkor csatlakoztam a Vadaskert Alapítványnál. Budapesten voltak szülőtréningek, amelyeknek a vezetője Prekop Csilla volt, és gyakorlatilag megtanultam azt, hogy ők hogy működnek, és ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy ne egy személyes támadásnak vegyük a részükről azt, amikor ők nem értik meg a környezetüket, nem tudják megértetni önmagukat, és természetesen ez egy olyan viselkedés problémához is vezethet, amikor azt mondjuk, hogy hallottam már ilyet is, és egyáltalán nem elítélendő ez sem természetesen, mikor a szülő úgy érzi, hogy ez a gyerek azért született, hogy engem idegesítsen. Na most, hogyha megértjük az ő működési mechanizmusukat, és hogy mi az, amiben ők elakadnak, vagy nem jól, nem úgy működnek, akkor természetesen a mi hozzáállásunk is meg fog változni, és akkor tudunk igazán jól segíteni nekik a mindennapi életben is.
Egy autista ember tudja magáról, hogy milyen állapotban van, hogy ő autista, vagy ez attól függ, hogy egy tehetségesről van szó, átlagos feletti képességekkel rendelkezik. Hogy derül ez ki a számára?
Hát azt elmondhatom, hogy manapság már nagyon-nagyon sokan fordulnak az Autizmus Alapítványhoz, akik Magyarországon egy nagyon rég múltra visszatekintően diagnosztizálnak felnőtteket is. Nagyon sok esetben előfordul, hogy amikor egy családban egy gyermeknél felmerül az autizmus, és ki kell tölteni egy hosszas kérdőívet erre vonatkozóan, hogy működik az az adott gyermek, akkor a szülő is rádöbben arra, hogy neki pontosan ugyanilyen elakadásai vannak az életben. Na most ebben az esetben természetesen ő aztán tud a saját állapotáról. Azért akik a spektrum másik végén helyezkednek el, mint például az én lányom is, szerintem ő nem nagyon gondolkozik ezen, hogy ő más vagy nem más. Ő éli az életét azok szerint, a dolgok szerint, ahogy ő tudja, meg amiben a környezetet tudja segíteni. És hát ugye a két véglet között azért ott vannak azok a személyek is, akik mondjuk speciális iskolába járnak, tudnak beszélni, tudnak valamennyire kommunikálni, és hát nyilvánvaló, hogy feltesznek olyan kérdéseket, hogy ő miért más, mint a többi, miért ebbe az iskolába jár, és akkor a szülő saját belátása szerint elmondja neki, hogy ezek a dolgok nála miért működnek másképpen. Nem tudom, hogy esetleg mondjak-e néhány adatot erre vonatkozóan, hogy hol tartunk most. Ugye néhány évvel ezelőtt, illetve amikor egy kicsit többet kezdett el mindenki kommunikálni az autizmusról, az volt az akkori vizsgálatok szerint, hogy minden századik ember autizmusban érintett. Ez mára úgy néz ki, hogy minden 65. ember. Ugye miért van ez a változás? Ez egyrészt abból adódik, hogy most már sokkal differenciáltabbak a vizsgálatok, tehát sokkal inkább szét tudják választani már a szakemberek is, mondjuk egy értelmi fogyatékosságot az autizmustól. Tehát régebben az volt, hogyha egy hiperaktív gyereket vizsgált mondjuk a szakértői bizottság, és még nem voltak ennyire tájékozottak mondjuk annak idején a szakemberek az autizmusban, akkor csak kapott egy ilyen hiperaktív diagnózis, de mára ez már sokkal differenciáltabban történik. Ugye most már akár a pedagógusok, mondjuk az óvodában, vagy jó esetben a védőnők is sokkal hamarabb felmerül annak a gyanúja, hogy valaki autizmusban érintett, tehát a gyermekek sokkal hamarabb elkerülnek mondjuk egy diagnosztizáló helyre, ebből adódóan is növekedhet a számuk. Amit az előbb még elmondtam, hogy felnőtt korban is nagyon sokan kapnak diagnózist, akinek mondjuk régebben nem volt semmilyen más ilyen felmerülő problémája, ez is valamelyest növelheti a számát az autista embereknek. Ma a magyar közoktatásban ugye közel 1,5 millió diák van, és azt mutatják a statisztikai adatok, hogy ezeknek a diákoknak ma 0,63%-a autizmus diagnózissal rendelkezik, ami ugye azt jelenti, hogy közel 9000 diák diagnosztizált, de tegyük hozzá azt is, hogy azért ennek körülbelül a fele olyan autizmusban érintett személy, aki, hát úgy szoktuk nevezni őket, hogy rejtőzködő, ami persze nem azt jelenti, hogy feltétlenül eltitkolják, vagy nem rendelkeznek diagnózissal, mert nem annyira markánsak mondjuk a tünetek, vagy pedig azért nagyon sokszor előfordul, hogy valóban nem szívesen árulják el ezt a közoktatási intézményekben. Sajnos ma az a helyzet, hogy a diagnózis az egy BNO kód, ami 84.0-tól 84.9-ig terjed, amit a közoktatás nem tud értelmezni, ezért aztán a szakértői bizottságok egy úgynevezett SNI sajátos nevelésű igényű státuszt állapít meg, és akkor utána ezeknek a diákoknak a beiskolázása szerint történik, vagy úgy, hogy egy integráló iskolában, többségi iskolában kapnak olyan oktatást, amihez társulnak akár fejlesztő programok, akár egyéni bánásmód, vagy pedig ugye a speciális iskolában kerülnek ezek a diákok elhelyezésre.
Szó volt arról, hogy az autizmus diagnosztizálása viszonylag korán megtörténik. Mit javasol azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekeiről kiderül már kisgyermekként, hogy autista? Hogyan kell ezt fogadni egy szülőnek? Mit tud mondani?
Hát, ahogy a bevezetőben, vagy a beszélgetés elején elmondtam, ez nagyon-nagyon személyiségfüggő. Talán leginkább azt szoktuk javasolni, hogy valóban az segít sokat, hogy elkezdjük megismerni az autizmust. Na most nyilván az, hogy ezt hogy dolgozza fel valaki, attól még nem lesz könnyebb, hogy megismerjük, hogy mi az autizmus. Én annak idején ez volt számomra a lényeges, hogy hát elfogadtam, hogy ez egy tény. Tehát, hogy a diagnózis megszületett, nyilván azt is láttam és érzékeltem, hogy ő teljesen máshogy fejlődik, mint egy átlagos gyerek, és én elkezdtem utána kutatni. Nagyon sok esetben találkozunk olyannal, én magam is az Autisták Országos Szövetségének a munkatársa is vagyok, és a központi telefonok hozzám futnak be, és az Infopont irodában is Szombathelyen vannak ilyen megkeresések, hogy azt látjuk, hogy nagyon-nagyon elhárítja a szülő ezt a dolgot, ami teljesen érthető és teljesen normális. Van olyan, amikor azt javasoljuk, hogy ennek a feldolgozásához keressen egy szakembert, mert muszáj, hogy átlendítse ezen a kezdeti nehézségen. És hát emellett ugye, hogyha elkezdődik a gyermeknek a fejlesztése és a segítése, akkor egy kicsit a szülő is megnyugszik, nem alakulnak ki otthonukban konfliktus helyzetek, és így aztán egy picit, amikor azt látja a szülő, és erre valók egyébként azok a szülőklubok is, amit itt Szombathelyen is szoktunk szervezni, hogy lássa azt az ember, hogy azért ez nem egy olyan állapot, ami elviselhetetlen, és amire nincsen módszer, hogy kicsit javítsuk az életkörülményeinket, hanem bizony, hogy más családokban is ez előfordul, és nagyon-nagyon nagy erőt lehet meríteni a társ közösségben ahhoz, hogy ezeket a nehéz időszakokat átvészeljék a szülők.
Ma az Autisták Világnapja van. Milyen programokat szerveznek, rendeznek erre a világnapra? Kiket várnak ezekre a programokra?
Gyakorlatilag itt Szombathelyen most már, hát kicsit ez a COVID-helyzet most bezavar a statisztikai adatba, de én úgy tudom, hogy 8. alkalommal kerül ez már megrendezésre. Itt Szombathelyen a Pontmás-Vas megyei autista gyermekekért alapítványnál mi már abban gondolkodunk, hogy ne csak ezen a napon legyen egy ilyen közös séta, hanem elkezdtük már február elején az Agora Savaria filmszínházzal karöltve, hogy olyan filmeket vetítünk a moziban középiskolások számára, amelyben valamilyen autizmusban érintett csoporttal vagy személlyel foglalkozik a film, és a filmvetítések után minden alkalommal beszélgetést folytatunk a diákokkal, ahol általában egy érintett szülő és egy pedagógus van jelen. Kicsit feldolgozzuk a filmben látottakat, kicsit beszélünk a saját élményeinkről, kérdéseket tehetnek fel. Ugye, ahogy elmondtam az előbb, azért ezt a többségi iskolákban is most már nagyon-nagyon nagy számban fordulnak elő autista személyek, és ezzel azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit elfogadóbbak, és főleg az inkább, hogy megértsék ezt az állapotot. Ez nagyon nagy sikerrel még április végéig folynak ezek a vetítések. Ugye minden alkalommal másodikán megszervezzük ezt a közös sétát, amit kicsit szeretnénk ilyenkor a világnap alkalmából felhívni erre a figyelmet, erre az állapotra, ezekre a családokra. Aztán ma is lesz még egy kiállítás megnyitó a Agora filmszínházban. Itt mindig próbálunk olyan dolgokat kiállítani, vagy autista személyek által rajzolt dolgokat, nagyon-nagyon ügyesek néhányan, és nagyon érdekes látásmódjuk van. Ma például egy autista fiatalember fotóit láthatjuk, ő viharvadász egyébként, neki például ez a speciális érdeklődési köre, és akkor az ő fotóiból lesz kiállítás. Aztán jövő héten, április 9-én szombaton, szintén minden évben most már hagyományosan megrendezésre kerül a kék futás, ami a csónakázótól körül zajlik, és idén még párosítottunk hozzá egy ilyen családi napot is, és egy kicsit szeretnénk a autizmusban érintett családokat összefogva egy ilyen közös délelőttöt. Valamint ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódik még április 27-én lesz egy konferencia, amelynek témája az életút. Ugye azért az, hogy valaki diagnózist kap akár óvodás korban, és utána a közoktatásban 16-18-21 pár éves korig viszonylagosan megvan a helye a rendszerben, onnantól fogva, hogy ezek a személyek, akár legyen az egy jól funkcionáló, vagy egy súlyosan érintett személy, akinek tényleg egész életében támogatásra van szüksége, hát ott kezdődnek a problémák, vagy inkább azt mondom, hogy ott kezdődnek a nagyon-nagyon megoldandó feladatok, és ezen a konferencián olyan előadókat hívtunk meg erre a konferenciára, ahol az óvodáskortól egészen a felnőtt korig, és mondjuk a munkavállalásig akár szeretnénk felülelni ezt a témát, úgyhogy ez lesz ennek a programsorozatnak a záró rendezvény április végén.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Még egy utolsó kérdés, nagyon sok minden elhangzott. Egy honlap, egy internetes felület, ahol érdeklődni tudnak ezekről a dolgokról.
Igen, kettő dolgot is tudok ajánlani. Egyrészt az Autisták Országos Szövetségének a weboldala, ez a www.aosz.hu, a másik pedig a Vas megyei szervezetünké, illetve hát azért azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy két alapítvány is működik Vas megyében. Az egyik az Esőemberke alapítvány, nekik is van egy weboldaluk, és a Pontmás alapítványnak is. Ezeket a neveket, hogyha így a keresőbe valaki beírja, elnézést kérek, most ebből pont nem készültem, hogy mi a pontos weboldaluk neve, de hogyha ezeket, hogy Esőemberke alapítvány, vagy Pontmás alapítvány, hogyha ezt valaki beírja a keresőbe, akkor rá fog találni ezekre, illetve hát mindenkit biztatok arra, hogy személyesen is keressenek engem a Infopont irodában. Ez Szombathelyen a március 15-e téren az Agora Művelődési Központban van, hétfőn és csütörtökön személyesen is ott vagyok 10-től 16 óráig. Várok mindenkit szeretettel ebben a témában.
Még egyszer köszönjük szépen a beszélgetést,
és
áldásos, eredményes tevékenységet kívánunk Önöknek.
Köszönöm, minden jót kívánok én is Önöknek és a hallgatóknak is. Viszonthallásra!
Viszonthallásra, szép napot kívánunk! Kedves hallgatóink, Rumi Edinával, az Autisták Országos Szövetsége munkatársával beszélgettünk az Autisták Világnapján. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Ma 17 órakor Csíksomjóról közvetítünk Szentmisét, holnap pedig 9:30-kor Bodajkról. Holnap választások, illetve országos népszavazás lesz. Kérjük a hallgatóinkat, hogy éljenek állampolgári jogaikkal és kötelességeikkel.
Kedves hallgatóink, Önök a napindítót hallották a hónap első szombatján.